Könyvben utazom, világot látok. Valóság a sztori mögött. Ajánló műsor olvasni szeretőknek Olá Andreával.
Houstoni otthonom ebédlőjében ülök az asztalnál. Olyan sokszor képzeltem el ezt a közös étkezést, hogy nem érzem egészen valóságosnak. Szeretteim régóta nem látott arca, az evőeszközök halk csilingelésével kísért beszélgetés, a pohárba csorduló bor hangja mindez szokatlan számomra. A gravitáció is furcsa, és amikor leteszem a poharat vagy a villát, ösztönösen a tépőzár rövidke szalagját keresem, amely helyben tartaná. 48 órája tértem vissza a földre. Hátratolom a székemet, nagy nehezen feltápászkodom, mint egy öreg ember egy mély fotelből. Végeztem, közlöm a társasággal, kikészültem. Mindenki nevet és biztat, hogy menjek pihenni. Elkezdem utazásomat a hálószoba felé, körülbelül 20 lépésnyi távolság a széktől az ágyig. A harmadik csosszanásnál úgy érzem, megmozdul alattam a padló, és nekiesem egy virágtartónak. Persze, hogy nem a padló az oka, csak az egyensúlyérzékelő rendszerem próbál alkalmazkodni a nehézkedési erőhöz. Újra meg kell szoknom a járást. Olvasom Scott Kelly könyvében, aki egy egész esztendőt, pontosabban 340 napot töltött a világűrben, a nemzetközi űrállomáson, rengeteg kísérletet elvégzett, és hagyta, hogy őt magát is folyamatosan vizsgálják, és ez vár rá egész további életében. 2016. március 1-én érkezett vissza a Földre, könyvében veszélyes küldetéséről mesél, és bár komoly lelki és fizikai megpróbáltatásoknak tette ki magát, a kötetben mégsem ez van fókuszban, hanem inkább a rendkívüli élményei és az a lelkesedés, az akaraterő, amellyel az ember a határait feszegetve az álmait igyekszik megvalósítani. Kelemen László fordítót kérdeztem, mi az, ami számára a legérdekesebb volt ebben a 400 oldalas, egyébként fotókkal gazdagon illusztrált könyvben.
Érdekes az ember, aki írta. Érdekes az, amiről írt, nem csak az űrkutatás, vagy az, hogy mi történik az űrállomáson, hanem az, hogy egyáltalán hogy lesz valakiből űrhajós. Az elvégzett iskoláktól a kerülőutakon át a tényleges űrhajós kiképzésig számomra nagyon érdekfeszítő volt, és természetesen maga az űrállomás is egy nagyon érdekes dolog. Gyönyörűek a képek. A képek segítségével van mihez kötni azt, amiről szó van. A képek egyrészt egyébként a saját életére vonatkoznak, ugyanúgy, ahogy a könyv bizonyos fejezete is, másik része pedig az űrállomáson eltöltött időszak alatt készült. És természetesen az űrállomás életét is hivatottak jobban érzékeltetni.
Mi ennek az utazásnak, az egyéves űrben tartózkodásnak a célja? Mit vállalt?
Elsősorban élettani célja volt. Azt akarták megvizsgálni, hogy hogyan viselkedik, hogyan változik az ember szervezete, az öregedéstől elkezdve az egyes szervekre lebontva, milyen változások mennek végbe a testében. Nem egyszerűen csak makroszkópos, tehát köznapi ránézésre látszó szinten, hanem ennél lényegesen mélyebben, biokémiai reakciókon át egészen le a genetika szintjéig. És Scott Kelly esetében külön érdekesség volt az, hogy van egy ikertestvére, akit Mark Kellynek neveznek, és ő ugyancsak űrhajós. És az érdekességet az adja, hogy Mark nevű testvére közben lemaradt a Földön, és így összehasonlító vizsgálatokat tudnak a két ember között végezni. Pontosan nem tudták például, hogyan változik a szem szerkezete az űrállomáson eltöltött egy év alatt. Azt nagyjából már sejtették előtte is, de itt be is bizonyosodott, hogy a férfiak szemét jobban megviseli az űrutazás, mint a nőkét. Számomra egy érdekes dolog, ami ebből kiderül, az, hogy például, hogyha Marsra akarnának küldetést indítani, akkor egy időben komolyan foglalkoztak azzal, hogy csak nőket indítanának. Valószínűleg épp részben ezért. Másrészt valószínűleg pszichés dolgok is közrejátszanak. Mindenesetre a lényeg az, hogy rengeteg adat gyűlt össze Scott Kelly fenntartózkodása közben. Olyan sok adat, hogy azok még jelenleg is feldolgozás alatt állnak. Másrészt tovább követik az ő állapotát, és folyamatosan összehasonlító vizsgálatokat végeznek egészen élete végéig vele és a Mars nevű testvérével.
De fontos ismerni az ő személyiségét, hogy például sose állt távol tőle, hogy ő vállalja a veszélyeket. Egy kicsit beszélgessünk rá, hogy milyen gyerek volt ő.
Nagyon érdekes férfi. Azért nagyon érdekes, mert úgy indult az élete, hogy senki nem gondolta volna, hogy űrhajós lesz, ugyanis egyrészt égtelenül rossz kölyök volt, másrészt csapnivalóan rossz tanuló, de tényleg valami bűn rossz tanuló volt. Nem is érdekelte semmi olyasmi, amire az iskolába oktathatták volna. Egészen körülbelül gimnazista koráig, egyébként itt ez most egy kicsit visszakanyarodik az iménti kérdéshez, annyiban, hogy az egészségügy, tehát az élettan és az orvosi dolgok jönnek közbe, ugyanis gimnazista korában elment mentősnek és mentőzött. amit egyébként nagyon élvezett, ugyannyira, hogy az bizonyos motivációt is jelentett számára. Emiatt be is iratkozott egy orvosegyetemi előkészítő tanfolyamra, mert a tanulmányai alapján egyébként nem nagyon vették volna fel, csak akkor, hogyha sikeresen elvégzi ezt a bizonyos előkészítőt. De az előkészítő közben egyszer betévedt egy könyvesboltba véletlenül. A könyvesboltban pedig kezébe akadt egy könyv, ami önmagában is nagyon érdekes, magyarra is lefordították, és film is készült belőle, az a címe, hogy Az igazak, és azokról a berepülőpilótákról szólt, akikből az első amerikai űrhajósok lettek. Aki írta, Tom Wolfe, egyrészt törekedett a valósághűségre, másrészt ezt azért többé-kevésbé sikerült olyan regényes formába ölteni, ami izgalmassá, érdekessé, lebilincselővé tette a könyvet, ugyannyira, hogy ettől Scott Kellynek is megjött a kedve ahhoz, hogy ő űrhajós legyen, méghozzá nagyon-nagyon megjött a kedve.
És már tanulni is volt célja.
Akkor még nem tudott, nagyon nagy baj volt, hogy egyszerűen nem tanult meg tanulni. 18-20 éves korában ott tartott, hogy képtelen volt tanulni, meg képtelen volt odafigyelni arra, mire kellett volna, de a könyvtől szerzett egyfajta kedvet arra, hogy először is megtanuljon tanulni. Ez úgy ment, hogy abból a bizonyos orvosegyetemi előkészítőből hátra volt még fél év, akkor nekiállt néhány olyan tantárgynak, amit úgy érzett, hogy ez az űrhajózáshoz is hasznos lehet, úgy, mint matematika, fizika, és ezeket mintegy megtanult először tanulni, majd utána elkezdte keresni a kiút lehetőségét, ugyanis az eredményei azok egyszerűen alkalmatlanná tették arra, hogy felvegyék egy tisztességes iskolába. Itt jöttek a gondok, meg is próbált felvételizni oda, ahova a testvére Mark felvételizett, és mivel Mark jó tanuló volt, ezért őt fel is vették a Haditengerészeti Akadémiára. Őt azonban nem. Úgyhogy egy kereskedelmi tengerésztiszti iskolát kellett elvégeznie, és úgy oldotta meg az összekapcsolását a katonasággal, hogy a nyári szünetben pedig beiratkozott egy tartalékos tiszti tanfolyamra, egy ilyen folyamatos több évig tartott tartalékos tiszti tanfolyamra, úgyhogy mire végzett a tengerésztiszti iskolával, addigra többé-kevésbé ott tartott, ahol a testvére, aki a Haditengerészeti Akadémiát végezte el. És persze ezután következett, hogy fel kellett vetetnie magát repülősnek, ami megint egy nagyon nehéz dolog, és kiszámíthatatlan abból a szempontból, hogy mennyire felel meg, akár egészségileg, akár a tanulmányait, az eredményeit és a képességeit tekintve, és ehhez ki kellett tölteni egy igen hosszú kérdésort, aminek az eredménye csak hónapokkal később jött meg, és ő közben izgulnia kellett azon, hogy most hova fogják felvenni. Helikopterpilótának, teherszállító repülőgéppilótának, vagy egyből fölveszik vadászrepülőnek. Nagy szerencsőkre mind a kettőket felvették vadászrepülőnek.
A könyv nem lineáris, tehát hogy mindezt, ami az ő előtörténete, azt nem a könyv elején tudjuk meg, hanem már fönt van az űrben, és visszaemlékszik bizonyos szakaszaira az életének, és ettől letehetetlenné válik, mert hol itt vagyunk, hol ott.
A könyvbeosztása többé-kevésbé úgy néz ki, hogy váltakoznak a fejezetek témái. Az egyik fejezetben az űrállomáson van, a következő fejezetben a Földön van, és a Földre vonatkozó fejezetekben teljesen időrendben végig tekinthetjük az egész addigi életét, a pici gyermekkorától, az iszákos apjától, aki rendőr volt csak úgy, mint az anyja, erről majd egy szót kell majd mondanom az anyjáról, egészen addig még felveszik az iskolára, vadászrepülő lesz, berepülőpilóta is űrhajós. Az anyjáról pedig azt szeretném mondani, hogy az anyja nagyon fontos volt számára, és követendő példa volt, mert az anyja egy kicsinyike asszony, valamikor az életében egyszer középkorú nőként elhatározta, hogy véget vett az addigi irodai munkának, mert nem elégítette ki, és ő is elmegy a férjehez hasonló a rendőrnek, ami az ő számára nagyon nehéz volt, elsősorban azért, mert akkor, amikor ezt elhatároztak, nem felelt meg a fizikai követelményeknek. A férje segítségével felállította az udvarban egy gyakorlópályát, ahol minden olyasmit megtanult, ami a gyakorlati vizsgán kell a felvételihez, és sikerült is felvetetnie magát, úgyhogy ő a férfiakat megszégyenítő pontszámot szerzett a felvételi vizsgán. Ez a kis mellékszál, ez hatalmas ösztönző erővel hatott Scott Kellyre, mert ebből ő azt vette le, hogy megfelelő motivációval, akarattal és elegendően sok befektetett munkával mindent el lehet érni. És végül is az ő élete is erről szólt.
Milyen körülmények között telt ez az egy év? Az ember sok filmet lát, sokat olvas is, aki érdeklődik. Van-e ebben új információ, vagy milyen az, hogy tulajdonképpen az olvasó ott van vele, mert olyan részletes mindenfélét elárul?
Nekem azzal együtt is nagyon sok érdekes volt benne, hogy nagyon sok ezzel foglalkozó filmet láttam a tudományos ismeretterjesztő csatornákon, és valószínűleg akik ezt a könyvet olvassák, ugyanígy vannak ezzel. És még egy dolgot itt közbevetek, hogy ugyanezzel a címmel megjelent egyébként egy körülbelül egy órás film is, vagy másfél órás talán, de abból lényegesen kevesebbet lehet megtudni arról, hogy mi történik, és pontosan hogy történik odafent, ami érthető, hiszen egy fényterjedelmi okokból nem tud annyi információt közölni, mint egy könyv. Az első dolog, ami nagyon furcsa volt számomra, hogy a nemzetközi űrállomás nagy. Nem egyszerűen csak nagy, az egy óriási monstrum, hihetetlenül nagy a mérete, zelzugos, mint kiderült, könnyű benne eltévedni. Ugyanakkor természetesen szűken vannak, hiszen ebben a nagy rendszerben is rengeteg dolgot kell megfelelő helyen tárolni, és bizonyos munkálatokat elvégezni. És az, hogy nagy, az egy más dologból is kiderül, annyiban, hogy Scott Kelly a második űrsétálás során egyszerűen eltévedt. Oraként, mert sötét volt, és teljesen érthető úgy, ahogy a leírás szerint, hogy miért történt a dolog, de komoly nehézséget okozott neki, hogy visszanavigáljon a bejárati zsiliphez. Az űrállomáson összesen általában 6 ember él. Bizonyos kivételes alkalmaktól eltekintve, ez a kivételes alkalom a személyzetváltás. Általában 3-3 embert váltanak le egy-egy ilyen személyzetváltáskor, feljön 3, és valamelyik 3 visszamegy a földre. Tudni kell azt, hogy mivel az űrsiklókat nyugállomásba küldték, ezért az űrállomást csak az oroszok szojuz űrhajóival lehet megközelíteni, és azokkal lehet csak kikötni rá, és a teherforgalomtól eltekintve a személyforgalom kizárólag a szojuzokkal zajlik. Egy-egy személyzet általában 6 hónapig marad fenn. Kivéve persze bizonyos alkalmatok, amikor felmegyünk, teszem azt, egy vendégűrhajós, vagy egy fizetős űrhajós, ők általában felmennek, és a következő visszatérő űrhajóval jönnek is vissza. Odafent úgy néz ki az élet, hogy az űrállomás fedélzet két részre oszlik. Az egyikben az oroszok laknak, a másikban pedig az amerikaiak, vagy az amerikaiak együtt felment európai, illetve más országbeli japán vagy kanadai űrhajósok. Egymástól a két részleg meglehetősen elszigetelten él és dolgozik, kivéve a péntek estéket, mert a péntek estéken mindig megünneplik a sikeres munkahetet azzal, hogy összejönnek általában az orosz részlegben, mert ott egy kicsit nagyobb az egyik erre alkalmas modul, és ott közös vacsorát rendeznek. Amire természetesen az amerikaiak is viszik a saját dolgaikat, és az oroszok is a saját elemúzsiájukat.
De a viszony az jó. Az ember azt gondolná, hogy így összezárva mindenféle feszültségekkel terhes ez az ott lét.
Leírja például azt, hogy az amerikaiakban van egy olyan sztereotípia, hogy az oroszoknak félni kell, és nem jó emberek, és mindig meglepődnek, mikor ő elmeséli, hogy ő nagyon jó kijött velük. Sőt, kifejezetten barátjuk volt. Ennek persze megágyaz az, hogy egy ilyen küldetésre már hónapokkal, sőt évekkel korábban elkezdenek készülni, és az a személyzet, amelyik fent van, annak a tagjai már a Földön kívül belül megismerik egymást évekkel korábban, és tudják, hogy ők együtt mennek majd fel. Így például akikkel ő fent volt, több orosz ember is volt ott, azokkal mindegyikkel nagyon jó barátságban voltak, sőt egy mellékszálon még az is kiderült, hogy az egyiket Amerikában megreptette, annyira összebarátkoztak. Az elszigetettséget az is megtöri, hogy egyfajta cserekereskedelem is van az orosz és az amerikai legénység között, amennyiben nagyon furcsa dolog, az oroszok a pisiüket odaadják az amerikaiaknak, akik abból vizet csinálnak, viszont az oroszoknak cserébe napenergiát adnak. Az űrállomás pályakorrekcióit az orosz az űrállomáshoz csatolt teher- és személyűrhajókkal végzik. Ennek fejében viszont az amerikaiak az ellátmányukból, hogyha megszorulnak, az oroszok szoktak adni. És még egy nagyon érdekes dolog, hogy itt ezek katona emberek, többé-kevésbé mindenki. Az amerikaiak között időnként előfordulnak tudósok is, és ezek a katona emberek a korábbi korszakban az orosz-amerikai határ két oldalán egymással virtuálisan farkas szemet néztek, és potenciális ellenségek voltak. Míg itt közös célért együttműködnek, természetesen karöltve kell dolgozniuk is.
Mi az, ami hiányzik neki?
Hű, nagyon sok minden hiányzott neki. Hát valami elképesztően sok. Ezt bejelöltem a könyvben. Gyakran kérdezik, mi hiányzik a Földről. Van néhány kész válaszom, és mindig azt veszem elő, amelyik az adott körülményekhez a legjobban illik. Megemlítem az esőt, a családommal töltött időt, az otthon nyugalmát. Ezek mindig azok, de napközben pillanatról pillanatra sok olyasmit is hiányolok, ami talán nem is tudatosul bennem. Hiányzik a főzés. A friss étel szeletelése és a zöldség illata, amelyeket szeretelek. Hiányzik a mosatlan gyümölcs hiának kellemes szaga. A zöldségesnél nagyhalomban álló friss termékek látványa. Hiányzanak a boltok és a polcai között járkáló idegenek. Hiányzanak az emberek. Hiányzik az, amikor idegenekkel találkozom és jobban megismerem őket. Hiányzanak az enyémtől eltérő élettörténetek és mások élményeinek befogadása. A játszógyermekek hangja, amely nyelvtől független mindig ugyanolyan. Hiányzik a másik szobából áthallatszó beszélgetés és nevetés zaja. Hiányzanak az ajtókeretek, a padló recsegése az ember léptei alatt. Hiányzik az üldögélés a kanapémon, egy széken vagy egy bárszéken. Hiányzik az az érzés, hogy megpihenhetek, miután egész nap ellenálltam a gravitációnak. Hiányzik a papírzizegése, könyvek lapozgatása, hogy pohárból igyak. Hiányzik, amikor a szél a hátamat fújja, és ahogyan a nap az arcomat süti. Hiányzik a zuhanyozás, hiányzik a szabadon folyó víz minden formája. Az arc és kézmosás is hiányzik, az ágyban alvás, az ágynemű érintése, a paplan súlya, párna otthonos puhasága, a napközben többször is szintváltó felhők, a földi napkelték és naplementék. És itt tovább még nagyon sok mindent ír. A vízről szólva egy picit leállni a mosakodásra, nem, ez engem nagyon érdekelt előtte, hogy ez hogy megy meg, hogy megy a ruhaváltás. Mint kiderült, a mosakodás az, hát túlzás mosakodásnak nevezni, nem nagyon van többre lehetőség, mint arra, hogy egy mosdókesztyűvel, egy ilyen csak alig nedves mosdókesztyűvel időnként végig tudják magukat törölni. Körülbelül ennyibe merül ki a mosakodás. Ha fogat kell mosniuk, akkor a fogkrémet lenyelik, mert nem lehet köpni az űrben, és ami még nagyon érdekes volt, hogy nincs ruhaváltás, mert hogy nem lehet mosni. Amit levetettek, az megy hulladéknak, és ennek megfelelően a ruhával nagyon takarékosan kell bánnunk, és a lehető leghosszabb ideig próbálják meg elhúzni azt, hogy mennyi ideig van rajtuk az alsó nemű, a nadrág és az egyéb felső nemű. Kellnének például valami horrorisztikusan hosszú ideig sikerült egy ilyen készletet hordania, és hát mondjuk az ember ilyenkor egy kicsit azért elgondolkozik, hogy ott valószínűleg nem a megfelelőbbek az illatok. De nyilván azért valahogy megoldják ezt valami illatszerekkel, meg egyebekkel.
A személyes kapcsolatairól nem beszéltünk, vannak gyerekei, van egy barátnője, élettársa, aki várja őt, és megérti ezt az ő vállalását, de nehéz helyzetek vannak a távolság miatt.
Mert a barátnője is a NASA-nál dolgozott akkor is közösségszolgálati munkatársként, és mint ilyen, nagyon pontosan tisztában volt azokkal a veszélyekkel, melyeknek a Scott Kelly tette magát. De vissza az elejére, viszonylag korán nősült, azért nagy valószínűséggel, mert Amerikában általában a nős embereket tekintik megállapodottnak és megbízhatónak. És viszonylag korán elvette egy hölgyet, akitől aztán lett is két gyereke, de később nem érezte magát igazán jól ebben a házasságban. Különösebben nem magyarázza meg az okokat, de elváltak, és nem igazán sikerült szépen elválniuk, legalábbis ami a hölgyet illeti, mert ő nagyon hosszú ideig haragudott utána Kellyre. A barátnőjével jóval később jöttek össze az Amiko nevű hölgye, és hát végül is mondhatjuk azt, hogy nem tekintett túl hosszú útra vissza ez a kapcsolat akkor, amikor a Kelly felment a nemzetközi űrállomásra. Igaz, hogy egyszer már volt fenn, úgyhogy az Amiko akkor lent maradt.
Kapcsolatokat tehát azért ez megviselte.
Bizonyos szempontból megviselte, bizonyos szempontból pedig szerintem intenzívebbé is tette, vagy nem azt mondom, hogy intenzívebbé tette, inkább erősítette, összekovácsolta a kapcsolatot. Arra gondolok, hogy minden ISS-en dolgozó embernek jár a napi egy órás telefon esténként. És ő természetesen főleg a lányaival, illetve a barátnőjével beszélgetett, és ezek a beszélgetések valószínűleg sokkal intenzívek meg tudnak ilyenkor lenni, mintha csak egyszerűen élnek közös háztartásba és beszélgetnek egymással úgy napközben. Szóval ilyenkor nyilván koncentráltan jobban tud egymásra figyelni két ember.
Fontos arról szót ejteni, hogy mennyi munkája van. Én az űrállomáson egy ilyen szakembernek, hogy ők kísérleteztek egerekkel, vizsgálták, hogy rájuk, hogy hat a súlytalanság és a kintartózkodás. De érdemes arról beszélni, hogy mondjuk a világ jövője szempontjából, és ez ő benne tudatosodott, hogy az, amit ő csinál, annak milyen hozadéka van. Igen. Meg a tudomány fejlődése szempontjából.
Amíg fent volt, összesen 400 kísérletet végeztek el, nem csak ő, hanem többen együtt az amerikai részlegben. Ezeknek a kísérleteknek egy része az kifejezetten a földi tudomány szempontjából fontos. Rengeteg olyan dolgot lehet megtudni különféle folyamatokról, dolgokról, egyszerűen a vizsgált objektumokról, akkor, hogyha olyan körülmények között vizsgálják őket, amelyeket a Földön nem lehet előállítani. A legfontosabb ilyen körülmény természetesen a súlytalanság. A kísérletek másik része az kifejezetten az űrkutatással kapcsolatos, hogyan lehet növényeket termeszteni, hogyan lehet elérni azt, hogy a súlytalanság szervezetre gyakorolt hatásait valamelyest ellensúlyozzák. Erre például az úgynevezett folyadékszeres kísérlet, amelynek során egy olyan nadrágot teszteltek elég drámai módon, amely gondoskodik arról, hogy a vérnyomás a földihez hasonlóan oszoljon el a szervezetben, meg általában a szervezetben üli folyadékok is úgy foglaljanak helyet, ahogy a földön szoktak. A kísérletek többségéről nem ír. Alig néhány kísérletet mutat be, ennek egyébként az az oka, amit többször is hangsúlyoz, hogy ő nem tudós. Mindenre kiképezték, mindenféle kísérletet, ami előbb volt írva, el tudott végezni, de volt egy csomó, amiben nem is látott bele. Csak többé-kevésbé mechanikusan elvégezte azt, amivel megbízták. Viszont még egy dolgot nagyon fontosnak tartok, hogy ez a könyv azért is nőtt nagyon szívemhez, mert van benne humor. Scott Kellynek egyáltalán nem kell a szomszédba menni azért, hogy megnevettesse az olvasót. Helyenként némiképpen azért vaskos. humorával. Például az űrhajósoknak vannak mindenféle hagyományai és ilyen rituáléi, amiket bizonyos körülmények között elvégeznek, például indulás előtt vagy repülés közben, és ezek a rituálék időként igencsak megnevettetik az embert. Amikor Bajkon úrból elhagyják a földet, előtt egy autóbusszal viszik ki őket az űrhajóhoz, amelyet egyébként akkor töltenek fel üzemanyagok, és egy alkalmas helyen ez a busz mindig megáll, ilyenkor az űrhajósok a gondosan felvett űrruhájukat lecibálják magukról, szépen sorbálnak a busz jobb hátsó kereke előtt, mindenkinek le kell pisilni. Ugyannyira, hogy ez a hölgyeknek is kötelező, akik úgy oldják meg a dolgot, hogy általában üvegbe visznek magukkal egy kis pisit.
A nap felkelte, szóba került itt. Mi az, ami boldogsággal tölti el? Arról gyönyörűen ír, hogy milyen a viszonya a földhöz.
Azzal együtt is, hogy rengeteg dolguk van, tényleg iszonyúan leterheltek az űrhajósok. Azzal együtt is egy kicsit azért van némi szabadidejük is. Szabadidejében az egyik kedvenc foglalatossága az volt, hogy felment a kupola modulba, amely mindig a föld felé néz, és jól lehet látni a földet. És tekintve, hogy az űrhajó másfél óránként kerüli meg a földet, ezért másfél óránként lehet látni a naplementét, és nagyon megkapó, hogy az ember nem is gondolná, hát szerintem még ebből a kupola modulból is valószínűleg elég nagynak kell látszani a Földnek, de ő nagyon kicsinek, nagyon törékenynek látja, és annyira közel áll a szívéhez, és olyan érzés fogja el közbe, míg erről ír, hogy erre törékeny kis jószágra nagyon kell vigyázni kellene.
Kelemen László fordítóval beszélgettünk Scott Kelly Egy év az űrben című kötetéről, amit a Park kiadó jelentetett meg. Ez volt a Könyvben utazom, kedves hallgatók, csatlakozzanak hozzám a Facebookon a műsor oldalán, az interjúk ott is, és természetesen itt a Trend FM honlapján is újra hallgathatók. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!
Ez volt a Könyvben utazom, világot látok! A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.